Szeretettel köszöntök mindenkit az Atomchill mai előadásán. Kis csavar lesz ebből ebben az előadásban, ami mindjárt kiderül, de először bemutatom az előadót, Tihi Gézát, aki itt dolgozik a fizika intézetben. Hanem ő tanított engem, és amikor ide kerültem az egyetemre, akkor ő vett föl, és az ő volt a főnököm először. Aztán dolgoztunk tovább együtt, és csináltunk mindenféle jót, és megkértem, hogy tartsa meg ezt az előadást, de ő valamit akar nekünk mondani, úgyhogy most átadom a szót neki, és a csavar is kiderül mindjárt.
Na, tehát én vagyok a Tihi Géza, nekem van kiírva az előadás, és én elkezdtem szépen szorgalmasan fölkészülni az előadásra, és amikor az előadás felénél voltam ebben a polarizált fény címmel és a polarizált fény témában, akkor véletlenül valahol meghallottam Szép Jenőnek az előadását, pontosan ugyanerről a témáról. És akkor rájöttem, ez egy baleset volt számomra, mert rájöttem arra, hogy ez az előadás, amit Szép Jenő tart, ez sokkal jobb, mint az előadás, amire én készültem, és amit én tarthatnék. Éppen ezért megkértem őt, hogy tartsa ő az előadást, tehát most Szép Jenő fogja tartani az előadást, fogadják szeretettel, és hát én elnézést kérek a tisztelt hallgatóságtól, hogy nem én tartom, de higgyék el, hogy jobb előadást fognak kapni, mint ha én tartottam volna. Hát akkor most megint visszaadom Kerti Józsinak.
Köszönjük szépen, Géza! Biztos vagyok benne, hogy te is jó előadást tartottál volna, de ha így döntöttél, akkor legyen így. Úgyhogy akkor most átadnám a szót az igazi előadónak. Azért egy pár szót, mert nekem közöm van hozzá. Méghozzá az, hogy amikor ide kerültem a Tihi Géza főnöksége alá, és a fizikát elkezdtem művelni, akkor a Jenő már egy évvel előttem volt, és ott dolgozott. És együtt kezdtünk el dolgozni, utána közös gyakorlatokat, meg előadásokat tartottunk, és hosszú évekig együtt csináltunk sok mindent oktatásban. Aztán a Jenő elment máshova, és most újra találkozunk hosszú évek után, úgyhogy én most nagyon örülök, hogy eljöttél és elvállaltad. Úgyhogy nem húzom az időt, átadom a szót neked.
Hát köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem ide, és ilyen bevezetés után nem is lesz olyan könnyű előadást tartani. Ami még szeretnék megemlíteni mindjárt a legelején, ha már így volt a bevezetés, hogy amikor most bejöttem ide pár perccel ezelőtt, akkor még nagyon kellemes élmények értek, mert az én történetemhez még azt kell hozzátenni, hogy amikor én gimnazista voltam, és a fizika tagozatra jártam annak idején, akkor olyan gimnazistaként éltem meg a napjaimat, és volt egy különös nap a gimnáziumban, amikor az ELTE-ről egy oktató eljött hozzánk, hogy előadást tartson, és az illető pont optikáról beszélt nálunk a gimnáziumban, és olyan érdekes dolgokat mondott, hogy felkeltette az érdeklődésemet, és körülbelül onnan lehetne számítani azt, hogy én nagyon érdeklődő lettem fizika iránt, és ez a személy, aki ezt az oktatást ott, vagy ezt az előadást tartotta nálunk a gimnáziumban, Radnai Gyulának hívják, és itt van. A másik személyes kapcsolatot utána Diák Olimpiával kapcsolatosan Tihi Géza volt az, aki a felkészítést tartotta, tehát innen a kapcsolat Tihi Gézához, és innen az ismeretség. Akkor a mai előadás a polarizált fényről. Annyi az aktualitása ennek szerintem, hogy minden nap nagyon sokat találkozunk polarizált fénnyel, anélkül, hogy tudnánk róla általában. És ha már annyira itt van a mindennapjainkban, akkor célszerű, hogyha kicsit többet megtudunk erről. Sok érdekessége van. Most nekem azt mondták, hogy a hallgatóság középiskolás diákok elsődlegesen, meg ehhez kapcsolódóan érdeklődő tanárok többiek. Na most középiskolás diákok általában az utolsó évben tanulják az elektromos és mágneses teret, ezért alapfogalmakat, bizonyos dolgokat szeretnék elmondani, hogy azok is értsék, akik alacsonyabb osztályból érkeztek, akik még ezt nem tanulták. Képleteket, számításokat, levezetéseket mellőzni fogok, amiket itt esetleg látnak ezen a dián, ez demonstratív jellegű, bemutató, nem kell megérteni. Először is az elektromágneses térről kell beszélni, ahhoz, hogy megértsük a fényt és a fénynek a polarizációját. Ugye két részből áll, elektromos térből és mágneses térből, ezt a kettőt. Elektromos térről akkor csak néhány alapfogalmat mondanék. Az egyik az, hogy amit már általános iskolában is tanulnak, hogy elektromos térben az elektromos töltésre erő hat. Ez a törvény, a képlet szerint, ami ott látható, hogy az, hogy a ható erő, a töltésre ható erő, az a töltés nagysága szorozva az elektromos térnek azon a helyen az erősségeivel. Elektromos térerősség az az E betű ott, ami azt jelenti, és ez egy vektormennyiség, azért van vastaggal írva, van iránya, ugyanúgy, mint az erőnek. Másik lényeges dolog itt, hogy az elektromos térnek a forrásai a töltések. Ugye ezt úgy lehet elképzelni, hogy van egy töltésünk, akkor az a forrása az elektromos térnek, tehát körülötte kifelé, sugár irányban, minden irányban létrehoz maga körül elektromos teret. Szemléltetni ezt lehet ilyen nyilakkal, vektorokkal, mindenfélével, tankönyvekben, ábrákon szemléltetni a szokás. Ezek az ábrák gondolom mindenkinek ismerősek. Tényleg mutatópálca van-e?
Úgy hívják, hogy lézer.
És mit kell ezen nyomni?
Egy lézer nevű.
Megvan. Ez az. Jó. Tehát egy pontszerű töltésből kifelé megy az elektromos tér, ha az pozitív, és ha negatív töltés, akkor befelé megy az elektromos tér. Aztán persze, hogy több töltésünk van, akkor mindenféle kombináció előfordul. Nagyon egyszerű eset, amikor ugye két töltésünk van, egy pozitív, meg egy negatív, akkor ilyen alakul lesz körülötte az elektromos tér. Ha véletlenül két pozitív töltésünk van, akkor ilyen alakul lesz az elektromos tér. Gondolom, ezt már mindenki látta. Az, hogy az elektromos tér hogyan néz ki, azt matematikailag elég jól le lehet írni. Sokféle számítás is vonatkozik erre. Itt az alapvető dolog, amit itt mutatni akartam, hogy az az állítás, hogy az elektromos tér forrása a töltés, az valamilyen matematikai formulával leírva, egyik kifejezés leírás majtában így néz ki, ahol azt lehet látni, hogy ez azt mutatja, hogy a forrása az elektromos térnek egyenlő, a ρ az pedig a töltés sűrűség, vagyis a töltés. Tehát az, hogy az elektromos tér forrása a töltés, az itt úgy néz ki, hogy forrása a térnek, a töltés. Ez körülbelül ennyit jelent az egyenlet. Nézzük a mágneses teret. Mit kell tudni a mágneses térről alapszinten? A mágneses teret a mozgó töltések hozzák létre. Ha mozgó töltések vannak egy drótban, például itt folyik egy áram, akkor a körül mágneses tér jön létre, nem kifelé, mint ahogy az elektromos töltés volt, hanem körbe-körbe. Egy örvényszerűen az áram körül. Az irányát pedig a jobbkéz szabállyal lehet meghatározni, hogyha fölfelé folyik az áram, akkor a ujjaink szerint lesz a mozgó töltés körül a mágneses tér. Erre vonatkozóan is lesz majd összefüggésem, de ez a következő szlájdra került, mert össze van vonva egy másikkal. Akkor másik állítás, hogy a mágneses térnek nincsen forrása, nincs olyan pont, amiből kiindulnak mágneses erővonalak, ilyen nincsen. Annak sosincs vége. A mágneses erővonal az megy. Az nincs vége. És nincs eleje, meg nincs vége. Ugye ez a matematikai formulában valamilyen leírás szerint, ugye az úgy néz ki, hogy a forrása a mágneses térnek, amit B-vel jelölünk, az nulla. Nincs neki. Eddig időben állandó dolgokról beszéltünk, most nézzük, hogy mi van akkor, hogyha időben változó jelenségről van szó. És akkor most jön a kapcsolat az elektromos és a mágneses között. Az időben változó elektromos tér az mágneses teret hoz létre maga körül. Ez nagyon fontos, és akkor erre vonatkozóan van itt ez a törvény, hogy a mágneses térnek az örvényei, ugye itt ez a jel, ez azt jelenti, hogy az örvényei a mágneses térnek, Mi hozza létre a mágneses térnek az örvényeit, itt van a jobb oldalt, a J az a mozgó töltéseknek az áramát jelöli, meg még itt van az időben változó elektromos tér, az a delta E per delta T-ből a parciális derivált. A következő állításunk, hogy az időben változó mágneses tér pedig elektromos teret hoz létre maga körül. Tehát itt az időben változó mágneses tér, az elektromos teret hoz létre maga körül, viszont ez az változó mágneses tér által létrehozott elektromos térnek nincsen forrása, mert azok csak a töltések. Ez az elektromos tér, ez ilyen örvénylő elektromos tér, amit létrehoz. Összefoglalva, a változó elektromos tér mágneses teret hoz létre maga körül, a változó mágneses tér pedig elektromos teret hoz létre maga körül. Ezek után, hogyha mondjuk elképzeljük azt, hogy fogok egy töltést, és így jól megrázom, akkor van mozgó töltésem, az ugye akkor létrehoz maga körül mágneses teret, változó mágneses teret, akkor ez a változó mágneses tér létrehoz maga körül elektromos teret, változó elektromos teret, akkor az mit csinál? Létrehozza a változó mágneses teret, és így tovább, és így tovább. Ez lesz belőle egy ilyen tova terjedő elektromágneses tér, ugye ezt nevezzük elektromágneses hullámnak. Ha elektromágneses hullámokról akarunk beszélni, akkor azokat milyen egyenletek írnak le? Hát most már láttuk az egyenleteket, itt 4 egyenletet tettem fel. Ezek az egyenletek a Maxwell egyenletek, amelyek leírják az elektromágneses hullámokat. A fény elektromágneses hullám. Most ez a trikó, ez az én trikóm, régi, jó sok éves trikó. Ez innen származik az ELTE-ről. Ezen a Maxwell egyenletek vannak, csak éppen másik formában. Ez egy differenciális alak volt, amit felírtam. Ez pedig az integrális alak, de ugyanazt mondják ezek az egyenletek, semmi különbség nincs, csak kifejezésmódban, felírásmódban mások. Itt van sorban 4 egyenlet, ugye azzal kezdődik a trikó, hogy and God said, ezt mondta az Isten, itt vannak a Maxwell egyenletek, amik létrehozzák, leírják azt a lehetőséget, hogy legyen elektromágneses hullám, vagyis fény, és akkor mi a befejezése? And there was light. Ezt a mondást ismerik már, ugye? Csak megfelejtek nélkül volt szokás korábban felírni, de ez egy nagyon jó trikó. Én be kell vallanom, az ábrákat a netről szereztem. Hát itt egy egyszerű esetről van szó, hogy ebből az irányból, ebbe az irányba terjed az elektromágneses hullám, fény. Itt kétfajta nyilat vannak, az egyik a függőleges síkban levők, itt azt ábrázolják, szemléltetik, hogy egy adott időpillanatban, így a terjedés irányában hely szerint milyen az elektromos térnek az erőssége, egy ilyen elektromágneses hullám, majd terjed tovább. Hullámokra, ha már valamit tanultak, akkor előnyben vannak. Van valamilyen hullámhossza, és egy színuszos függvény szerint változik a nagysága az elektromos térnek. Ugye ez mindig együtt jár a mágneses térrel, itt ez terjedés irányában. Az elektromos térre merőlegesen, ezek a vízszintes síkban levő hullámok pedig a mágneses teret szemléltetik. Ugye a mágneses térnek az erőssége szintén ugyanilyen hullámhosszal, csak egy más, rámerőleges síkban változik. Egy adott időpillanatban ránézünk, ráfényképezünk a fényre, akkor egy pillanatnyilag így néz ki, és ha időben várunk, akkor ez az egész hullám ez mozog a terjedés irányában. Fénysebességgel megy a terjedés irányában. Na most persze nem minden hullám olyan szép és jó, mint ami az előző ábrán volt, mert általában, hogyha egy izzólámpát bekapcsolunk, akkor abból mindenféle hullám jön kifelé, elektromágneses hullám. Nem csak olyan szép rendezett, mint az előző ábrán. Most jutunk el a polarizációhoz, de előtte szeretnék egy példát mondani, hogy annyi fizikát már biztosan mindenki tanult, hogy mondjuk lejtőre helyezett testnél az erők. mondjuk valami ferde erőhatásról van szó. Hogyan szokás egy fizika példát ilyenkor megoldani? Mit csinálunk az erővel? Na? Felbontjuk komponensekre. Milyen komponensekre bontjuk fel? Hát az szerint, hogy mi a feladat, mert miről van szó. Például lejtővel párhuzamos és lejtőre merőleges komponensekre. Az a lényeg, hogy két egymásra merőleges komponensre bontjuk fel az erőt, mert azokat jól tudjuk külön-külön kezelni, és mindig azt tudni fogjuk, hogy a kettő összege meg az igazi. Lehet ugyanebben a fizika példában, ha esetleg más a kérdés, mondjuk viszintes és függőleges komponensre felbontani az erőt. Hát az, hogy valamilyen mennyiséget, valamilyen fizikai mennyiséget felbontunk komponensekre, amiket külön-külön jól tudunk kezelni, az egy szokásos technológia. Teljesen konkrétan a fénynél is van ilyen, hogy azt a rendezetlen fény, ami áramlik az egyik pontból a másikba, ezt esetleg bontjuk fel komponensekre. Sőt, lehet, hogy nem is csak elméletileg bontjuk fel komponensekre, hanem a valóságban is, csak az egyik komponenst engedjük tovább valahol. Na most egy ilyen komponensről, amikor beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy ez egy polarizált elektromágneses hullám. Leggyakrabban a polarizált fényről beszélünk, akkor azt jelenti, hogy az elektromos térnek mondjuk csak a... Nézzük itt az ábrát, hogy arról beszéljek. Itt azt mondjuk, hogy az elektromos tér, az a piros, az a függőlegességben van. Tehát akkor engedjük azt meg mindössze, hogy az elektromos tér a függőlegességben van, és akkor persze a mágneses tér a vízszintességben lesz. Ez egy polarizált fény, miután egy síkba engedtük meg az elektromos teret, azt mondjuk, hogy ez egy lineárisan polarizált, lehetne síkban is, de minden lineáris mondunk, lineárisan polarizált fény. Az általában a fényt ugye két ilyen komponensre tudjuk felbontani, de azt is meg lehet csinálni, hogy csak az egyiket engedjük át valamilyen szűrőn keresztül. Másik felbontási lehetőség, hogy jobbmenetes csavar meg balmenetes csavarral már biztos találkoztak, hogy balmenetessel ritkán, igen, nem tudom, a gázpalackokon balmenetes van. De felbonthatjuk ezt az elektromágneses teret úgy is, hogy egy ilyen komponens veszünk, amikor az elektromos tér és spirál alakban megy. Ennek értelemszerűen a másik komponens a másik irányú spirál. Ilyet is létre lehet hozni, ilyet is el tudunk állítani, hogy csak az egyik komponens legyen. Most akkor eljutottunk odáig, hogy már tudjuk, hogy milyen az elektromágneses hullám, hogyan terjed a fény, meg tudjuk azt, hogy lehet komponensekre is bontani valahogyan. Most egy picit abba szeretnék belemenni, hogy hogyan bontjuk komponensekre. Az egyik, amit mindenki tanult középiskolában, aki már nem tudom hányad évben tanulják az optikát, a törési törvény, Snellius-Descartes törvény, a bejövő fény itt jön befelé, egyrészt visszaverődik, másrészt megtörik, amikor itt egy közeg határa, egy vízszintes közeg határa érkezik. Megfigyelhetjük, hogyha lineárisan polarizált fényt bocsátunk erre a közeg határa, akkor a visszavert fény és a megtört fény iránya ugyan adott, Snellius-Descartes törvény meghatározza, de az erőssége már függ a polarizációtól. Ez a kis diagram mutatja, hogy itt a bejövő teta egy szög, amit van feltüntetve, annak a függvényében a visszavert fény, vagyis itt ugyanakkor a szög alatt visszaverődő fénynek az intenzitása milyen, az szerint, hogy a bejövő fényben az elektromos térerősség, ha polarizált fényről van szó, az párhuzamos, rosszul mondom, tehát amikor itt eléri a fény, tehát párhuzamos ezzel a törőközegnek a síkjával, vagy pedig arra merőleges síkban van. Ha az elektromos tér, amit ez a nyíl mutatja itt, ugye merőleges, ha a függőleges síkban van az elektromos tér, akkor ez a visszaverődés. Ha pedig az elektromos tér merőlegesítebb erre a pontra, amit mutatok, tehát a vászorra merőlegesen érkezik ide, akkor meg ez lesz a visszaverődésnek az erőssége. A lényeg az, hogy van egy olyan visszaverődési vagy beesési szög, amikor a visszavert fény, most kevertem össze, igen, elnézést, összekevertem a két komponest, amikor az elektromos tér merőleges a táblára, akkor verődik vissza, és amikor a nyíl szerint is ígban van, akkor van olyan beesési szög, amikor nulla a visszavett fénynek az erőssége. A lényeg az, hogyha olyan szögben éri a fény a felületet, a törőközeg felületét, ami itt 56 fok 40 perc, valamilyen törésmutató anyagra, ami valószínűleg üveg, akkor a visszavert fény már csak egyik komponens fogja tartalmazni, azaz polarizált lesz. Ilyen módon tudunk polarizátort készíteni, ami valamilyen fényből polarizált fényt csinál. Most amikor én gimnazista voltam, és ezt megtudtam, és akkor még nem lehetett polárszűrőt kapni, nem volt a boltban ilyesmi, régen volt, akkor csináltam egy ilyen kis eszközt, két üveglapot, ilyen füzetborító papír van a hátán, sötét legyen, neked be lehet rakni ide, és ha az ember innen megvilágítja a fénnyel, akkor ez csak a polarizált fényt veri tovább, de tehetek valamit, és egy másik polár szűrőn, vagy másik analizátoron keresztül nézhetem, és ezt persze meg lehet változtatni, úgyhogy másik legyen a polarizáció síkja. Ez nagyon jól működött nekem, és nagyon sokat kísérleteztem vele otthon. Egy hátránya van ennek a polár szűrőnek, ami ugye a rendes fényből polarizált fényt csinál, hogy a visszavett fénynek az erősségeit is látszik, hát elég gyenge. Tehát a fénynek a nagyon nagy része nem verődik vissza, hanem elnyelődik, és ezért itt most a demonstrációnál már nem használok ilyen öreg készüléket, mert vannak rendes polár szűrőim, amiket most hoztam. Másik érdekes dolog a kettős törés, hogyha kristályos anyagról van szó, vagy valami olyan anyagról, mert van aszimmetria, vannak kitüntetett irányok, akkor el lehet az képzelni nagyon könnyen, hogy az elektromos tér és az az anyag, amiben van kitüntetve, valamilyen módon kölcsönhat, és ennek a kölcsönhatásnak van lesz valamilyen iránya is. Például veszek egy ilyen kristályos anyagot, amiben vannak bőven elektromos töltések, és ebben vannak kitüntetett irányok, akkor lesz valamiféle kölcsön, de valamilyen irányban másként fog viselkedni ez az anyag egy másik irányban. Itt most a polarizációról beszélünk, akkor elképzelhető az, és ezt hívják kettős törésnek, hogy a polarizálatlan fény ebbe az anyagba bemegy, van benne ilyen polarizáció, meg ilyen polarizáció, és az egyik irányú polarizáció az akadály nélkül, úgy mint a Snellius-Descartes törvényben leírt módon szépen végigmegy, a másik irányú polarizáció meg furcsán viselkedik. Azért, mert másként hat kölcsön az anyaggal. Ez azt jelenti, hogy az innen bejövő fény itt két irányba megy tovább. Na, itt már valamit tudok mutatni is, nem csak nem lesz ilyen unalmas beszéd. Kértem, hogy hozzanak be írásvetítőt. Nem tudtam, hogy van még írásvetítő az egyetemen, de még volt.
Nagyon-nagyon értékes darab.
Értékes darab, gondolom utolsót már nem hiszem, hogy lehetne kapni. Fiatalabbak nem is ismerik szerintem. Na, az írásvetítőr, én teljesen illegálisan ezzel a projektorpennel elhelyezek egy pöttyöt. Látja mindenki, ugye? És ezt a kalcit kristályt is ráteszem. Na, ez már kevésbé látszik, de majd látszik, fog mindjárt, aminek kell. Hát akkor az volt az állítás, hogy ez a különböző polarizációkra különbözőképpen viselkedik. Most nekem ez otthon még működött, és itt két pötty látszik. Csak az a baj, hogy ezt aki messzül ül, azt nem fogja látni, hogy itt két pöttyöt lehet látni. Látszik, hogy ez kettő pötty? És nagyobb be kéne közelíteni talán. Itt kettő pöttynek kéne látszania. Megpróbálom, hát hogyha... De itt valami csalás van, mert ez két azonos fényerői pötty szokott nekem lenni. Hát Elnézést kell. Hogy mondod? A vistály tiszta, csak nem nincs iszol, nem csiszolt. Azon gondolkodom, hogy esetleg másként kéne bemutatni, de most egyre nem nincs más ötletem, hogy maradunk ennél. Ha megforgatom körbe a kristályt, akkor az látszik, hogy a két pötty egymás között körbe megy. Ez ugye annak felel meg, hogy ezen az ábrán a bejövő egy fényből, itt nekünk egyetlen pötty van a kristály alatt, abból mi kettőt látunk, itt látunk egy pöttyöt, meg itt látunk egy pöttyöt. Ez a két pötty, aki nem látja jól hátulról, így majdnem össze is érnek, így van a két pötty, és ha forgatom a kristályt, akkor ezek így mennek szépen egymás körül. Ha most fogok egy polárszűrőt, amelyik a lineárisan polarizált fényből csak az egyik komponens engedi át, és ráteszem, akkor lehet azt játszani, hogy ha jól teszem el, akkor csak az egyik vagy csak a másik pöttyöt látom, és ahogy forgatom, átmegy az egyik pöttyből a másikba a kép. Nem tudom, mennyire látják, hogy hol az egyik pöttyöt látjuk, hol a másik pöttyöt. Ez ha háromszor ekkorában lenne kinagyítva, talán jobban látható lenne, de azért most így is látszik. Nem, most nem. Akkor, miután már látták a kezemben ezt a polárszűrőt, felmerül a kérdés, hogy hogyan működik egy ilyen polárszűrő. Hát az egyik fajta polárszűrési lehetőséget azt már elmondtam, az ez volt. Ha lenne itt valamiféle pontszerű erős fényforrás, nem tetszik az most nekem eléggé, mert azt nem látja mindenki, az nagyon egy irányba megy tovább. Hát most ötletelek, mert ezt nem próbáltam ki itt előtte. Következő a kérdésem, hogy itt az asztal felületéről látják-e a lámpám, zseblámpámnak a képét? Látják? Azt lekapcsolhatod, köszi. Ha látják ezt a foltot itt az asztalt kell nézni, az asztal a zseblámpám fényén, hogy visszatükröződik, ha látják. Lehet, hogy kijebb jövök ide, ezt elteszem innen, és akkor itt már jobban fogják talán látni. Nagyon jó. Akkor a visszavág fény az kicsit polarizált, igaz? Fogom ezt a polárszűrőt, és eléje teszem, elkezdem forgatni. Most ezt nem próbáltam ki, úgyhogy most ez hazárdírozás. Látszik-e valamilyen fényerősség változása a visszavett fénynek? Aki szemben ül, az most látja, aki oldalt ül, az nem, de van, mindjárt fordulok. Hogy? Így is tud ez működni? Nem. Ez így lesz jobb. No, nézzük a másik irányt, hogy ki is lássátok ott, abba az irányba. Nem tudom, hogy látszik-e valami. Fényerősségnek kell, hogy változzon. Erre felé is mutatom. De aki most nem látja, annak nem olyan nagy baj, mert mindjárt a szlájdon is lesz, a PowerPoint előadásban is lesz ilyen. Ugye a visszavert fény erősen tartom az egyik polarizációt, amit a polárszűrővel ki lehet szűrni. Erre mutatkozom, majd mutatok fényképet is. A másik lehetőség, ezt a készüléket itt azért hoztuk ide, hogy ezt bemutassam, a másik lehetőséget. Másik lehetőség pedig az, hogy ugye az elektromos tér, tehát jó lenne, ha valahogy meg tudnánk szűrni, csak hogy egyik irányú elektromos tér tudjon menni. Azt tudjuk, hogy a fémekről visszaverődik az elektromágneses hullám, hát a tükörben ugye az, hogy fémlemez van, arról szépen visszaverődik, azért, mert olyan jól megmozgatja a szabad töltéseket a fémben, az elektromos tér, ami bejön, hogy az nem engedi tovább, teljesen leárnyékolja a mögöttes teret, és visszaverődik a fény. Ha szigetelő anyag, az meg könnyen átengedi, ha el nem nyeli, akkor szépen könnyen átengedi a fényt, mert abban a töltéseket nem lehet úgy megrángatni, nem lesznek olyan áramok, amelyek leárnyékolják a teret. Ez azt jelenti, hogy olyan anyagot kell készítenünk, amelyik egyik irányba vezető, és akkor ilyen irányba jövő elektromos tért, amik ebbe az irányba mozgatná a töltéseket, az megpróbálják itt a szabad töltéseket megmozgatni, az sikerülni fog nekik, ugyan jól meg fogják tudni mozgatni a szabad töltéseket az ilyen irányú vezetőben, mint hogyha az egy fémlemez volna és visszaverődik. Másik irányban, ebbe az irányban, jön be az elektromos hullám, nem tudja megmozgatni a szabad töltéseket, az szigetelőként viselkedik az anyag, és tovább megy. ilyen módon lehet polárszűrőt csinálni. Most a fényről tudjuk azt, hogy a hullámhossz az ilyen fél mikron, az nem lehet látni, nagyon pici. Na de hát nem csak a fény az elektromágneses hullám, hiszen hogyha ugye a fényhez nagyon gyorsan kell rezgetni a töltéseket, hogy ilyen nagyon szapora rezgés legyen, és ilyen nagyon pici hullámhosszúsága legyen. Na de hát a rádióhullámok azok jók, azok is elektromágneses hullám, ugyanúgy viselkednek, azzal is lehet játszani, ott jobban meg lehet figyelni dolgokat, mert sokkal lassabban mozgatjuk azt a töltést, és olyan szép, hosszabb hullámok alakulnak ki. Egy mikrohullámú, ez itt egy mikrohullámú adó, ebből mikrohullámok jönnek kifelé, így, kicsit besugározzuk a hallgatóságot, nem kell megijedni, ez ilyen tized watt, milliwattos, vagy nem tudom, igen. De ebből jönnek ki a rádióhullámok, amik olyan, mint a fény, csak itt most csináltunk egy polárszűrőt. Ez a fényre nem jó, ugye azt kitalálják, mert más a hullámhossza, de a mikrohullámokra jó lesz. És ha ez egy adó, ez egy vevő, itt pedig egy műszer van, ami azt mutatja, hogy milyen erősségű mikrohullámú sugárzást érzékel ez a vevő. Most ha ezt így elé teszem, akkor valamit érzékel. Nem tudom, a kamerával talán be lehet közelíteni, és ott talán jobban látják a műszer mutatóját. Ha ezt forgatom, akkor erősen változik a mutató kitérése. Mire következést vonnak le ebből? Hogy ez egy polarizátor, ami csak polárosan engedi tovább, és a vevő az érzékeny a polaritásra. Ez egyirányú polaritást mér ez a vevő. Egyébként, hogyha így helyezem el ezt a kettőt egymásra keresztbe, akkor sejtik, hogy semmit nem fog átengedni. Akkor mindegy, hogy forgatom. Ha pedig egymásra párhuzamosan helyezem el ezt a kettőt, akkor ez olyan, mintha csak egy lenne, csak akkor továbbra is az mondja, egyik irányba átengedi, másik irányba nem. Mert alapvetően így működnek a mai polárszűrők. Ez egy Polaroid nevű polárszűrő, ami a következőképpen működik. Ugye ebben ilyen jó tartalmú kristályt, pici tűkristályokat kevernek el a műanyag alapanyaggal, és gondoskodnak arról, hogy ezek a kristályok egy irányba álljanak. Ezek a kristályok olyanok, hogy kicsit vezetik az áramot, de nem nagyon. A mikrohullámú sütőbe berakunk olyan anyagot, ami kicsit vezeti az áramot, de nem nagyon, az mit csinál? Felmelegszik, mert elnyeli az energiát. Na, hát ez is azt csinálja, hogy azok a jó kristályok, amik ebben vannak, és egyik irányba állnak, ha olyan irányban rángatjuk az elektronjaikat, tehát ilyen irány az elektromos tér, akkor azok ellenállást fejtenek ki erre a mozgásra, de elmozdulnak kicsit, elnyelik azt az elektromágneses sugárzást. Ha merőleges irányba bocsátjuk rá az elektromos teret, akkor nem tudnak mozogni azok az elektronok, olyan, mint a szigetelő lenne, azán átmegy rajta a fény. Tehát ez a polaroid lemez az egyik irányú fényt engedi át, másikat elnyeli. Ezzel lehet játszani. Van itt ebből nagyobb is, Tihi Géza tanár úr segítségével. Kaptam ebből kettőt is. Ha már itt tartunk, mindjárt meg is mutatom. Ezt meg le kéne szedni meg. Így. No. Ráteszek egy polárszűrőt, és ráteszek egy másikat is. Ugye az világos, hogyha ezt körbeforgatom itt rajta, akkor elég látványosan látszik, hogyha a kettő ugyanúgy áll, akkor szépen átengedik a fényt, és ha egymásra merőlegesen áll, akkor nem. Akkor ezeket a kísérleteket itt elvégeztem, amik itt szerepeltek. Következő fotózás. Fényképezésnél használják azt, hogyha a üvegről történő visszavert fény valamiért nem kell a fényképre, vagy kell, akkor ezek szerint polárszűrő segítségével lehet ezen változtatni. Ezért a fényképezőgép üzletekben a fényképezőgépek számára, nem a mobiltelefonok számára, a fényképezőgépek számára árulnak polárszűrőt, amit ha fölcsavar az ember a lencsére, akkor el is lehet fordítani még akkor is, amikor föl van csavarva a lencsére, és ez a polárszűrő segít abban, hogy a visszavert fény látszódjon vagy nem. A következő képet, ami hát otthon csináltam, egy ablakról. Látszik az ablak mögött levő virág egy kicsit, meg látszik az ablakban visszaverődött, háttérben levő házfal szintén. Na most, ez polárszűrő nélkül, most ha fölteszem a polárszűrőt, és kiszedem a visszavert fényt, akkor mit csinálunk? Belátunk a szobába, főleg ha sötétebbet csinálnánk, nem tudom, lehet sötétebbet csinálni itt most? Akkor ez... Mit kell? Nem, gyengét. Na ez jó ez. Na így jobban látszik, mert a háttérben még egy festmény is kéne, hogy látszódjon. Ez az, valami látszik. Belátunk a szobába. Ugyanarról a helyről készült ez a kép, mint az előző. De már polárszűrő fönt van, nem látszik a visszaverődött fény. Ha elfordítom 90 fokra a fényképezőgép objektívén levő polárszűrőt, ugyanarról a helyről, ugyanakkor, ugyanabban a helyzetben készülő fotón, pont az ablaküvegből visszaver szemközti ház látszik. Ma ugyanezt a kísérletet odabenn szobában is elvégeztem, hogy ez egy kerek üvegasztallap, vízszintes asztallap, mögötte egy ablak, ablak mögött fa. Mit látunk ezen a képen? A fát, ami az ablak mögött kint van, visszaverődik minden, és egyébként az asztallapon van valami, mi van az asztallapon? Egy üres, fél literes vizes üveg. Ugyanezen a helyen, ugyanebben a helyzetben elforgatom 90 fokkal a polárszűrőt, mit látunk? A faragott asztalt, az asztallap alatt, és az üveg világít. Megmondja valaki nekem, miért világít az üveg? Ugye kint az ablakból, az ablakból bejön a fény az asztallapra, visszaverődik, eltalálja az üveget is, meg a fényképezőgépen a polárszűrőt is. Itt a polárszűrővel. Kitettem a visszavert fényt, na de ami átmegy az üvegen, ott elveszíti a polarizáltságát, visszaváltozik közönséges fényé, és elé világít az üveg. Na, ahol a leggyakrabban találkozunk polárszűrővel mindennapjainkban, az összes LCD kijelző. Ezen az ábrán az látható, hogyan működik egy LCD kijelző. Most gondolkozunk egy olyan LCD kijelzőről, amelyik világít. Ez nem olyan. Ide képzeljenek a mirror helyett egy fényforrást. Jó, ez egy fényforrás. Hátul, benne a gépben. A fokos telefon belsejében. Utána a következő dolog egy polárszűrő. Itt van, polárszűrő, amelynek csak a függőleges polarizáltságot engedi tovább. Utána jön egy folyadékkristály lemez, aminek a két oldalán elektromos elektróda van, átlátszó elektróda. A következő csinálja ez a folyadékkristály, ebben én elcsavart molekulák vannak jó sűrűn, amelyek, ha jó sűrűn vannak, akkor azt tudják, hogy a bejövő fényt ugyanúgy elcsavarják, ahogy ők vannak, 90 fokkal, ha ez jól van megcsinálva. Tehát amikor normál állapotban itt a függőleges polarizáltságú fény ebből a fényfajtból tovább jut, belekerül ebbe a folyadékkristályba, ahol 90 fokot elcsavarodik a polarizáció síkja, majd jön egy másik polárszűrő, ez 90 fokkal elfontva éppen, milyen jó, akkor tehát a fény átmegy. Ha viszont elektromos feszültséget kapcsolunk erre a folyadékkristályra, úgy, hogy a két felületére, előre és hátul a közé elektromos feszültséget teszünk, az elektromos feszültség hatására ezek az elcsavart molekulák kiegyenesednek. És ha kiegyenesednek ezek az elcsavart molekulák, akkor nem fogják tovább megcsavarni a fényt. És akkor hátulról jövő fény mit csinál? Itt tovább engedjük a függőleges polarizáltságot, ha ez nem csavarja meg, akkor itt is függőlegesen polarizált marad, és már nem tud átmenni a másik polárszűrőn, ami csak a vízszintesen polarizáltat engedi tovább, ezért nem látunk itt semmi sötét. Jó? Ezt bemutatom. Van nekem egy ilyen szemüvegem. Ezt valamikor 15 évvel ezelőtt, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt, ilyen háromdimenziós játékhoz adták, ilyen szemüveg. Ehhez megint kell az írásvetítő. A két lencsét lehet szabályozni feszültséggel, hogy mikor melyiken lássunk keresztül. Ugye be kell dugni a számítógépbe a csatlakozóját. De most ezt nem teszem meg, hanem a következővel játszom, hogy a csatlakozó, itt ez egy 9 voltos elem a kezemben, a csatlakozóhoz hozzáérintem ezt, de ez nekem még egy drót kell. Na, érdemes figyelni, hogyha ezt a 9 voltos elemet hozzáérintem a csatlakozójához, akkor mi történik? Hopp, elsötétült. Rövidre zárom, kivilágosodik. Hozzáérintem, elsötétül, már nem is kell hozzá további feszültség. Kivilágosodik. Ugye? Jó pofa. Elsötétül, kivilágosodik. Ilyen. Miért marad sötét, amikor már nem is teszek rá tovább feszültséget? Mert ha egyszer bevittem oda a töltéseket ennek a folyadéklistának a két oldalára, azok egy darabig ott is maradnak, előbb-utóbb eltűnnek onnan, de egy darabig ott maradnak. Tehát, hogyha most rövidre zárom, akkor könnyebben eltűnnek onnan, akkor azonnal. Úgy. Kisütöttem. Azok a kijelzők, amelyek nem háttérvilágítások, hanem előről kapják a fényt, köszi, azoknál a logikája a kijelzőnek az ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy akkor előről jön a fény, tehát innen jön a fény, ugyanúgy hátra megy, hogyha átlátszó, itt a tükörre visszaverődik, és ha egyszer hátra tudott menni, akkor előre is tud jönni, itt kijön. A zsebszámológépek döntő része olyan nem, hogy nincs háttérvilágítása, hanem külső fényt kapja. De ugyanúgy, ha feszültséget kapcsolok erre a folyadéklistájra, akkor elsötétül. No, aktív szemüveg, azt már mondtam, csak itt a fel van sorolva az, hogy miket kell nekem bemutatni, vagy miket szerettem volna bemutatni. Számológépet nem hoztam most külön, de... Képernyőt azt hoztam. Ő az. A Cset Jóskától, csak úgy csendben mondom, tegnap kölcsönkértem a laptopját, hogy bemutatásra használjam, és ne árulják el neki, de a következőt csináltam. Ne figyelj! Az este az első polár szűrő réteget levettem róla. Ez tehát egy működő rendes laptop, majd visszaadom, nem biztos, hogy észreveszi, nem számít. De hogyha pótolnám a polár szűrő réteget, most be van kapcsolva, akkor azért működik. Úgyhogy mindjárt bejelentkezem egy pillanat. Jó. De most bejelentkeztem, most már bejött rendesen a Windows. Csak szeretnék valami olyan polár szűrőt mutatni, amit oda tudok tenni. Hova tettem? Itt van. Itt van. Tehát aki nem hiszi, hogy ez működik, ugye itt van. Ez működik, tehát ez a rendes Windows. Ugye remélem, a kamera is látja, remélem. Hogy ez egy teljesen rendes számítógép, nincs elrontva, jó számítógép, az értékéből nem vetted semmit. De ugye jól látható. Nem fagy le, nem, ez nagyon jó számítógép, vissza fogod kapni. Nem, ez teljesen jó. Igen, ez a szemüveg ezt arra van beállítva olyan szögbe, tehát ezen keresztül nagyon jól lehet dolgozni ezzel a géppel. Mindenki láthatja, ugye? Tessék?
Én már hoztam
egyet. Hogyha az nem jó, az nem ilyen szemüveg. Ez lineárisan polarizált. Ha nagyon gyorsan mindenki csak egy másodpercet néz bele ebbe a szemüvegbe, körbeadom, jó? A számítógép képernyőjét kell csak megtekinteni, és kérem, hogy vissza a végén. Mert sokan vannak, elmenni az idő, hogyha nagyon. Na, a következő lehetőség, megnéztük a lineárisan polarizált fényt, nézzünk a cirkulárisan poláros fényt. Arról is beszéltem, hogy az is egyfajta felbontása a fénynek, a cirkulárisan poláros fény. Erre vonatkozik itt a következő ábra. Ezt keresem. Hogyan csinálunk cirkulárisan poláros fényt? Most egy picit képzeljük magukat az elektromágneses hullám helyébe. Itt megy az elektromágneses hullám, ugye balról jobbra. Tekintsük külön a két lineárisan poláris komponensét, a vízszintes és a függőleges polarizációt. Ez van itt az ábrán, az egyik komponens, vízszintesen, a másik meg függőlegesen van. Jó? Most, ha mind a kettőt így lazán tovább engedem, akkor ezt a két vektort, ezt a vízszintes komponenset, meg a függőleges komponenset összeadjuk, akkor kapunk egy ilyen 45 fokban menő polarizált fényt. El tudják ezt képzelni? Van egy vízszintes komponens, az pont így néz ki, van egy függőleges komponens, az pont így néz ki. Kettőt összeadom, nem tudom, a vízszintes meg a függőleges vektorokat a lejtőredetesnél összeadom, kapunk valami felde vektort, az lesz belőle. De hogyha ezeket egymáshoz képest eltolom egy negyed hullámhosszal, egyik az késik negyed hullámhosszal a másikkal, és most összeadom a vektorokat, tehát itt ez a helyzet, akkor ha összeadom a vektorokat, akkor egyik pillanatban egyik irányú komponens az éppen nulla, de a másik nagy. Itt később ez a komponens a nagy, és a másik nulla, a kettő között meg csavarodik. Akkor azt látjuk, hogy az elektromos tér így szépen, csiga vonalban csavarodan megy körbe. Ez nagyon jó. Tehát ezek szerint úgy tudunk csinálni, így helikálisan, így spirálvonalban csavarozott fényt, hogy veszek egy ferde 45 fokban lineárisan polározottat, és a két komponens között azt a különbséget teszem meg, hogy egyiket egy negyed hullámhosszal késteltetem a másikhoz képest, és akkor kapok egy csavar, vagy pedig siettetem, akkor másik irányba lesz csak megcsavarva. Hát így működik tehát az a polárszűrő, amelyik a cirkulárisan polarizált fényt csinálja, hogy itt bejön az akármilyen fény, jobbról balra megyünk, itt van egy 45 fokos szögbe beállított polárszűrő, amelyik olyan polaroid, mint amit az előbb mondtam, amely egy síkút csinál, ide meg rakunk egy olyan anyagot, amely ennek a következő tulajdonsággal rendelkezik, van kitüntetett irány benne, ilyen hosszú molekulákat kell megint elképzelni, amiket kinyújtottunk és egy irányban állnak. Arra merőleges irányban szépen átengedi a fényt, másik irányban ez is szigetelőnye, csak jobban tudnak mozogni az elektronok. Ezért más lesz a törésmutatója, más lesz a terjedési sebessége annak a hullámnak, és mire eléri a túlsó végét ennek a lemeznek, addigra az egyik irányú hullám másikhoz képest pont egy negyed hullámhoz különbséggel fog rendelkezni, és a kimenő hullám már cirkulárisan polározott lesz. Ez az elrendezés, amit itt látunk, tehát a bejövő rendes fényből egy cirkulárisan polározottat csinál. Az eredeti előadás cím az volt, hogy nézzünk, mint a moziban. Ugye mindenki járt már, gondolom, a 3D-s mozikban, ahol az a lényeg, hogy a két különböző képet lásson a két szem, és hogyha a két szem különböző képet lát, akkor térben képet fogunk érzékelni. Azt meg úgy lehet legegyszerűbben előállítani, hogy a vetítő két mencsője, ami sugározza a képet, azok elé is polárszűrőket rakunk. Megtehetjük azt, hogy lineárisan polarizáltat teszünk, egyiket egyik irányba polarizáljuk, másikat másik irányba, és a szemüveg is ilyen, és akkor a két szemmel különböző képet fogunk látni. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogyha így nézzük a képet, akkor már nem lesz rendes kép, meg ha így nézzük, akkor se. Ez régebben ilyenek voltak a moziban, lecserélték a moziban a vetítőket meg a szemüvegeket, és azt csinálták, hogy cirkulárisan polarizált fényt használnak, hogy így polarizáltat, meg másik irányban polarizáltat. Ennek az előnye az, hogy a felén nézzük, azért nem tűnik el az egyik kép, persze nem lesz annyira jó, mert akkor is jobbra-balra látjuk a teret a helyet, hogy nem mozdul velünk együtt, de mindenképpen nagyobb élményt ad a térhatás, akkor, hogyha fejünket mozgatjuk. Ezért ezek a szemüvegek, amik nem tudom, 150 forint vagy mennyi, ennek a két lencsében két cirkulárisan polarizált fényt előállító polárszűrő található. Az egyikben így áll a polárszűrő, és előtte van az a lemez, amelyik a negyed hullámhoz különbséget elő tudja állítani, a másikban meg másik irányba áll, azért a másik irányú cirkulációt fog előállítani. Ha valaki otthon polárszűrőre szeretne szert tenni, akkor javaslom neki a következő dolgot. Menjen a moziba, az eleve egy jó élmény. Tartsa meg a szemüveget, és ha hazamegy, szedje szét. Olcsó. Akkor hozzájut kettő darab ilyen ekkora lemezhez, ami cirkulárisan polarizált fényt állít elő, mert nem sokra megyünk, mert ezeket a kísérleteket döntően nem lehet olyan jól használni, mint amiket én csináltam. Na, de mit kell csinálni? Hát ez két rétegű, van egy polárszűrő rajta, és van rá tapasztva egy ilyen negyed hullámhoz eltérést okozó fólia, nejlonzacskó, olyasmi. Akkor lett a göbte nejlonzacskó, az is ezt csinálja. Hogyha elég ügyes valaki otthon, és ezt a két réteget valahol elkezdi szétszedni, akkor le lehet húzni a fóliát róla, amelyik a negyed hullámhoz különbséget csinálja, és az eredmény a rendes lineáris polarizációt előállít a polárszűrő, amit mindjárt meg is mutatok, hogy ez tényleg működik, nem csak úgy beszélek, hogy ez az egyik, ez a másik, és ez tényleg szépen működik. Szóval ezek jó, egészen jó minőségű kis polárszűrők, és 150 forintért hozzá lehet jutni. Jó? Na akkor hogyan csináljunk tehát? Jó? Miket szeretnénk mondani most? Nejlonzacskó. A nejlonzacskóba ugye ilyen polimer molekulák vannak, ilyen jó hosszú molekulák, és amikor gyártják a nejlonzacskót, akkor jól megnyújtják. Hát a nejlonzacskóban egyik irányban, egy adott irányban elrendezett hosszú molekulák vannak. Ebből az következik, hogy arra merőlegesen polarizált fény hatására másként viselkedik, mint az így. Attól függ, hogy milyen vastag az acskó, mennyire nagy a különbség a két hullám között. Tehát, hogyha a bejövő fény mondjuk vízszintesen polarizált, és itt a nejlonzacskó, aminek meg így állnak a molekulájak, ez a fény az átmegy rajta. Ha így állnak, akkor is átmegy rajta. Csak más lesz éppen a fázis, de most nem érdekes. De ha 45 fokba ferdinál ez a nejlonzacskó, akkor mit csinál? Ezt másként engedi át más fázisban, mint a másikat. És ezért elcsavarodik a fény valahány fokkal. Bemutatom, jó? Ezt itt fogom bemutatni ennek a... Nem tudom, vagy lehet, hogy ez lesz mégis jobb. Ez a jobb, itt fogom bemutatni. Mert ott a kép az zavaró lehet. Itt létrehoztunk polarizált fényt. Azt állítom, hogy fogok egy nylon zacskót, hoztam, ez ilyen uzsonnás zacskó, két réteg. Van, mint többeknek van, a cellofán szerint, az is működik, a cellofán nagyon hasonló. Ez tehát azt csinálja, hogyha... úgy tettem egymásra a két polárszűrőt, hogy a legnagyobb legyen a fényáteresztés, vagy csináljuk így hogy ne legyen fényáteresztés, nagyon jó, sötét. Belerakom a nejlonzacskót, akkor azt szerint, hogy a nejlonzacskó hogyan áll, azt szerint, ez vagy átengedi a fényt, vagy nem engedi át. Amikor megcsavarja a fényt, akkor átengedi, amikor nem csavarja a fényt, akkor nem engedi át. És hány fokonként ismétlődik ez? Most 90 fokonként, mert ugye 90 fokonként van az, amit elmondtam az előbb, hogy nejlon zacskónál, hogy ha így jön a fény, akkor ez hosszanti állnak benne a molekulák. Ha így áll, így jön be a fény, akkor átengedi, ha függőlegesik be, akkor is, akkor csavarja meg, hogyha ferdén. Tehát ez 90 fokonként ismétlődő jelenség. De a másikat csinálok, hogy világos legyen. Így. Jó? Akkor ugyanaz a helyzet, hogy 90 fokonként ismétlődően ez sötétedik és világosodik. Ugyanezt megcsinálja a cellofán is, a cellofánpapír, nagyon hasonló a jelenség. Azzal a különbséggel, hogy itt sokkal precízebb a réteg vastagság, és precízebbek a molekuláknak az elhelyezkedése. Ezért azt lehet mondani, hogy különböző vastagságú cellofán réteg különböző képpen fokokban csavarja meg a fényt. Igen, az, hogy mennyire csavarja meg a fényt, az ugye kiderül, függ a hullámhoztól is, és ezért a különböző hullámhosszokat különbözőképpen csavarja meg. akkor a másik polárszőrön átmenő fénymennyiség az a hullámhoztól is függeni fog, vagyis a fénynek a színétől is függeni fog, ezért a színes lesz. Ezért látunk színes képet. Na most, ha valaki ügyesen játszik a színekkel, akkor itt most kaptam itt az egyetemi tulajdon, ha jól sejtem. Ez cellofán rétegek egymáson, egy kis keretben, üveglemezre ragasztva. És hogyha elég ügyesen csinálom, akkor ugye olyan pillangót kapunk, aminek különböző színei vannak. Itt éppen kék alapon piros. Ez folyton ezt akarja csinálni. Másként kéne forgatnom, igen, akkor már megint más színeket kapunk. De hogyha nincs két polárszűrő között, tehát nem számít az, hogy megcsavarja a fényt vagy sem, akkor ezt elvéve nincs más színe, hiszen cellofán lemezből készült az egész. Van itt még egy ilyen játék. Igen, ha ügyesek vagyunk, akkor piros a virág és zöld a levele. Na most annak idején, amikor én csináltam ezt a polárszűrőt gimnazista koromban, akkor én is csináltam ilyen virágot, de vagy akkor voltam ügyetlen, vagy azóta az idő eltelt, és kicsit már másként mutatkozik, de ezen folyton azt sem kerül elérnem, hát most egész jó. De most, amikor megnéztem otthon, akkor mindig az volt, hogy zöld volt a virág és piros a levele. Persze, hogyha már sok cellofán réteget haigálunk egymásra, csak úgy véletlenszerűen, akkor egészen más lesz. Bármelyiket forgatom, mindig változnak a színek. Van ez a másik, ez nem az. Itt van egy saját gyártmány is ilyenből, ez az. Ezen talán jobban látszik, a kivetítve is talán remélem a kamera is tudja ezt mutatni. Bár lehet, hogy gyenge a fényerő. Talán így. Nem tudom, mennyire látszik, szóval szép színes lesz. No. Ilyen jelenség persze nem csak ezekben az anyagokban van. Most jön a szokásos műanyagvonalzós példa, hogy a műanyagvonalzót, amikor megöntik, ebben is létrejöttnek kitüntetett irányok. Ott jönnek létre a kitüntetett irányok, hát alapvetően nem lenne olyan, ahol valami rugalmas feszültség hatására megfeszítjük az anyagot, és akkor emiatt a molekulák valamilyen irányba egy picit kimozdulnak. Tehát lesz egy kitüntetett irány, és ha már van kitüntetett irány, akkor már a kétfajta polarizáció szempontjából különbözőképpen viselkedik az anyag. Ennek az eredménye az, hogy elforgatja ott a különböző hullámosságú fényeket különböző mértékben. Tehát, hogyha a műanyagvonalzót ide fölteszem, akkor ugye nem látunk semmit, csak egy műanyagvonalzót. Klasszikus példa. De hogyha teszünk rá egy másik polárszűrőt, akkor jól látható, hogy ahhoz aránylag rendes a műanyagvonalzót, alig vannak változások, nagyjából egyformán forgatja a fényt, de ott, ahol valami nagy rugalmas feszültség van benne, ott a nagy rugalmas feszültség miatt van egy erős kitüntetett irány, ott különbözőképpen forgatja a különböző fényt a hullámhoztól függően, és emiatt jól lehet látni, hogy hol van benne a rugalmas feszültség. Az öntőformától függ, hogy amikor ezt öntik és belepréselik egy formába, és a lehűlés következtében minden változik, meg az anyag ott lesz mindig. Ez a klasszikus 11 centis törési helye a régi hosszú vonalzóknak. A mai vonalzókon is van még ilyen, de ott már nem lehet azt mondani, hogy mindegyik a 11 centinél törik. Ott már különböző. Ez egy újabb vonalzó. Egyik végében van a sok feszültség. No, van-e még? Nincs más több. Köszönöm szépen!
Maradj! Köszönjük szépen ezt az érdekes előadást a kísérletekkel együtt. Nagyon izgalmas volt. Azt, igen. És van-e kérdés?
Az előadáson láttuk, hogy ha ezt a polárszűrőt most elfordítjuk 90 fokkal, akkor sötétből világosba, világosból sötétbe vált át, igaz? Ezzel ugyanezt meg lehet csinálni, teljesen ki lehet oltani. A kérdés úgy szól, hogy mi van, hogyha ezt a polárszűrőt nem elforgatom, hanem fordítva teszem rá. Lehet jelentkezni, ha valakinek van egy ötlete, hogy mi történik. Hát így, és aztán így teszem rá. Nézzük meg. Megkeresem a legvilágosabb helyet, ez a legvilágosabb hely, és most fölemelem és fordítva ráteszem. Tessék megnézni még egyszer. Ezzel is megnézzük. Ez a legvilágosabb. Így. Ez úgy néz ki, hogy ennek a polárszűrőnek a két oldala nem egyformán viselkedik. Igaz? Tehát nem csak erre működik így. Megkeresem azt, amikor a legjobban le van zárva. Ezt elfordítom. Átenged. Ez hogy lehet? Elárulom, hogy ezt még én készítettem annak idején, és pont azért, hogy ezt a kísérletet be lehessen mutatni, Jenő nem ismeri, úgyhogy aljasság tőlem, hogy ezt most idehoztam. De nem, annyira a témához kapcsolódik, úgyhogy elnézést kérek, ezt nem tudtam kihagyni, ezt a poént. Föl akartam ajánlani, de jó, hogy nem tettem bizonyos összeget annak, aki megoldja. De úgy tűnik, hogy a tanár úr megcsinálta. Az a trükk, és azért van ennek ilyen nagyon széles kerete, hogy ebben az eredeti polárszűrű az sokkal nagyobb, és így helyezkedik el. El lehet képzelni? Tehát az a, amikor én ezt megfordítottam, az ugyanaz, mint hogyha elforgattam volna 90 fok. Ez az ötlet, úgyhogy... Persze. Hát azt próbáltam segíteni egy kicsit. Jó. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük. Köszönjük szépen, tanár úr.